Áldás békesség! Az Isten tisztelet az elhitet kezdetén énekeljük a 105. Zsoltár első és második versét. A 9. oldalon találjátok meg a diáklaptárotokban. 105. Zsoltár első és második versét énekeljük. Az első vers így kezdődik: adjatok hálát az Istennek. Figyeljünk most oda Istennek az igéjére, amely Márk evangéliumában van megírva, a 3. fejezet 22. versétől a 28. verséig terjedő ige szakaszban.
A Jeruzsálemből érkező írástudók pedig azt mondták, hogy Belzebub van benne, és hogy az ördögök fejedelmével űzi ki az ördögöket. Jézus odahívta őket, és példázatokban szólt hozzájuk. Hogyan űzheti ki a sátán a sátánt? Ha egy ország meghasonlik önmagával, nem maradhat fenn az ország, és ha egy háznép meghasonlik önmagával, az a háznép sem maradhat fenn. Ha tehát a sátán önmaga ellen támad és meghasonlik, akkor szintén nem maradhat meg tovább, hanem vége van. Viszont az erős ember házába sem tövehet be senki, és nem rabolhatja ki, ha csak egy meg nem kötözi az erős ember, és akkor kirabolhatja a házát. Bizony mondom nektek, hogy ez az ember, aki minden bűne megbocsátani, még a káromlások is, bármennyi káromlást is szóljanak.
Isten áldása legyen az ő igének a szívünk befogadására. Nos, kimenni ültem le a reggel. Miért? Hát ugye ott van az, hogy az osztályoknak együtt kell ülni, szóval így össze vagytok zsúfolva, de azért csak nem véletlen, hogy kimenni ültél le. Valami okot csak lehet valamit is megbeszélni, valóban még Isten tisztelt előtt nyilván tettem volna. most. Aztán mondom, amikor valaki csak úgy oda kerül valahova, hogy lejut. Én a hittanteremben szoktam azt látni, hogy néha óriási harcok mennek azért. Az én helyem. Olyan résztábla, mint a tárgyalóban. Szóval, hogy néha így a bosszúállóból az igen, küzdjetek meg azért a helyért. Aztán, hogyha az ember ránéz a diákokra, akkor még az is látszik, hogy melyik irányban, milyen viszonyban vagyunk egymással. Ugye ezt már biztos nagyon sokszor láttátok, vagy akár a YouTube-on is vannak ilyen csatornák, hogy olvasd le azt, hogy ki milyen viszonyban van mellette levő, a testbeszédéről. Tehát amikor így kicsit egymás felé vannak fordulva az emberek, hogy teljesen jó, kényelmesen érzik magukat, összeér a válluk. Az van jó viszony, ez a... Akkor valami olyasmi érzékelődik, hogy most valamilyen feszültség van a mellette levővel. Hogyha most nyáron jelentkeznél valamilyen munkára, hol jelentkeznétek szívesen? Gokártpálya. És akkor a gokártpálya tulajdonosa megkérdezné azt, aki mellette ül, mert mondjuk az ismerőse, hogy mondjon már rólad valamit. Miféle diák ez? Mit tudsz róla biztonságos, ilyen felelősségteljes pozícióba hozni? Akkor olyan ő mit mondana rólad? Vagy mondana egyáltalán valamit? Vagy egyáltalán, hogyha valaki téged meg akar ismerni, akkor veled beszéljen. Nem mástól kérdezze már a hátad mögött, hogy ki vagy, hogy ki vagy, vagy mi vagy, tőled kérdezze meg. Hogyha körbenézünk az arcokra, az emberekre, akik akár itt egészen közelülnek hozzád, vagy távol, akkor mindenféle dolog, érzelem és gondolat lehet bennünk, attól függően, hogy milyen tapasztalataink vannak az illetővel, mit hallottunk róla, vagy azt, hogy hát, ő ide jár, még nem is láttam, még soha nem is ismerem. Léva is? Ez se vedi el. Jól van. Neki kell segíteni tolmácsolni. És így ezen a területen is, meg az iskolai épületen is kialakult így a diákok között egy ilyen láthatatlan, de nagyon erős hálózat, mint a kis mágneses részecskéknek a hálózata, vagy az elektronoknak a hálózata, vonzásokból, taszításokból, valamiféle rendszer. És hogyha ebbe belegondolunk, akkor rájöhetünk arra, hogy a világ az tulajdonképpen, meg az emberek körülöttünk, azok nem azok, akik, hanem az érzelmeink, a gondolataink, az, hogy mit hallunk róla és mi a véleményünk, ebből áll össze. Mert igazából nagyon hosszú idő lenne az, hogy valaki más tényleg megismerjük. Általában kell hozzá, hogy a 4-6 év osztályközösség, hát legalább 2-3, hogy így megismerjük. Megismerjük, milyen a másik ember, amikor minden szuper, megismerjük, amikor borzasztó terhek vannak, de addig nagyon sokat számít az, hogy ki mit hall rólad, kinek mi a véleménye, hogyan gondolnak rá. Persze, itt lehet azt mondani, hogy ó, hát engem aztán nem érdekel senkinek a véleménye. Én így önálló vagyok. Ez egy védekezés, amikor felveszük a pajzsot teknős formában. Bizony nagyon számít, hogy kinek mi a véleménye. Milyen sokszor mondasz ilyet, vagy hallasz ilyet, hogy most biztos mindenki azt hiszi, hogy pont vagyok. Tuti, hogy pont-pont-pontnak néz, a pont-pont-pontot töltsük ki, mert sokat foglalkozunk azzal, hogy milyen a hírünk és mit gondolnak róla. És többek között ezt állítja itt a középpontba az a mostani ige, amikor Jézus Krisztus tanít, gyógyít, új életeket épít, messiási jeleket tesz, egyszer csak beutaznak Jeruzsálembe a szakértők, és valami olyat mondanak, hogy az embernek égnek át ül a haja, különösen Krisztust ismerve. Hát nem is azt mondják, hogy ó, hát lehet, hogy csaló, nem is azt mondják, hogy bizonytalanok vagyunk abban, hogy ki lehet, hanem Az a hatalom és az az erő, ami tőle jön, az a démonoknak a fejedelméből több rázadóktól van. Mondjuk van egy jel egyébként, hogyha valakinek félnek az ellenfelei, az, hogy rögtön óriási nagy támadásba rendülnek. Tehát innen lehet látni, hogy ezek a jeruzsálemi írásszakértők nagyon komolyan vették Jézust, mert nem csak úgy finoman fogalmaztak, általában azért a szakértők, meg a művelt emberek, meg a tudósok is finoman szoktak fogalmazni, óvatosan, pontosan, és nem így, hogy már pedig ez a démonok fejedelmétől van. Ugye Beelzebub ez egy ószövetségből való kifejezés, az egyik része az a Baál szó, hogyha valaki olvasta az ószövetséget, ismeri ez a Baálok, ezek azt jelenti egyébként, hogy úr, a Zebub az pedig a légy, Beelzebub az a legyek ura. Ez egy ókori Kánaánban tisztelt istenség, a sok-sok Baál között ott volt a legyek ura, a Baál, a Zebub, Beelzebub. Szóval, hogyha Jézus Krisztusra, aki tényleg minden jelet és minden csodát megtett, amiről akire csak volt szeme, egyértelműen láthatta, hogy ő az, hát vegyétek már észre, hogy ő az. Őre azt mondják, hogy az ördögtől való, amit tesz, akkor is mit mondjunk mi? Hiszen a mi tetteink, a mi meglátásaink, a mi gondolataink, azok csak emberiek. Néha a legjobb szándék ellenére óriásit hibázunk. Előfordul az, hogy segíteni akarunk vigasztalni, és olyat mondunk, aminek a hatására a kis megrepett nászál lelke annak, akit vigasztalni akarnak, hogy eltörik, és aztán meg mit tettem? Mert hogy mi emberek vagyunk. Nem Isten fia vagy Isten, mint Jézus Krisztus volt, és sok hibával, sok nehézséggel kell szembenéznünk. Arról már nem is beszélve, amikor dühösek vagyunk, és direkt gonoszul odaszúrunk. Szóval, hogyha Jézus Krisztusról ez volt a vélemény, akkor sajnos szembe kell néznünk azzal, hogy előfordul, hogy rólad is ez a vélemény. Valami rossz jót teszel, és rosszul magyarázzák. Valami kedveset teszel, és belemagyarázzák azt, hogy igazából az gonoszságból, önzésből, vagy saját érdekből tetted. Mert hogy mitől is függ ez az egész? Attól függ, hogy valaki szerette téged, vagy nem. Hogyha valaki szeret téged, akkor ő mindent jó fényben fog látni és értelmezni, amit teszel. Viszont, hogyha valaki nem szeret téged, haragszik rád, nagyon meg van sértődve, akkor akár a bőrödből is kibújhatsz segítőkészség szempontjából, akkor is előfordul, hogy talál valamit, hogy fú, hát igazából ez volt a hátsó szándéka. Ez igen nagyon erősen rámutat arra, hogy az embereknek a véleménye sokszor ilyen formátlan és folyékony, ilyen nem a valóságot tükrözi, ugyanakkor nagyon fájdalmas és rossz lehet, hogyha ez neveti. Nézzük meg, hogyan reagált Jézus az őt ért vádakra. Az igében azt olvassuk, hogy a meghasonlulásról beszélt. Ugye ezzel védekezik Jézus, illetve ezzel magyarázza azt, hogy teljesen téves az írástudóknak a nézete ránézve, hogy azt mondta, hogy ha egy ház vagy egy ország meghasonlik önmagával, akkor össze fog omlani. Mit jelent ez a meghasonlás? Ez egy ilyen belső szakadás, vagy belső ellentét. Ugye egy olyan világban élünk, amikor jó, hogyha az ember folyamatosan megvédi magát, mert kívülről mindenféle erők, vírusok, baktériumok, paraziták, ellenséges emberek támadják, és jó, hogyha egyben van az immunrendszerünk lelkileg is, testileg is, és meg tudjuk magunkat védeni. Viszont akkor, hogyha az ember belül meg van hasadva, ellentétes érzések, vélemények, hitek vannak benne, akkor saját magával harcol folyamatosan, és Jézus azt mondja, hogy a szakadás, ez a meghasonlás, ez összeomláshoz vezet. Hogyha az ember a saját lénye és lényeg ellen harcol. A kibékíthetetlen belső ellentét ahhoz vezet, hogy az ember felemészti magát, kiüresedik, és utána az első könnyű szél elfújja. És utána folytatja tovább Jézus ezt a példázatot, hiszen ő arra mutat még rá, hogy minden és mindenki azt szerint cselekszik, ami az ő belső lényege, ami belülről fakad, ami belőle kijön. Ugye, amikor szoktuk mondani, hogy kicsúszott a számon, általában azért, mert benne volt, nem a szádban, a fejedben, a szívedben, valahol ott volt. És ez fejeződik ki, ez látszik meg. És hogyha az ördög, ugye a belső lényege szerint gonosz, vagy ahogy Jézus maga fogalmaz, embergyilkos volt az kezdetektől fogva. Most a gyógyítással foglalkozna, és az életeknek a helyreállításával, akkor ő magával hasonlóna meg, és saját magát támadna. Ugye a sátánról ezt tudjuk, hogy ő a vádoló, ő a gonosz, az emberi életeknek a lerombolója. A messiásról és Istenről pedig azt tudjuk, hogy ő az élet teremtője, és ő az élet gyógyítója, Jézus Krisztusban jelent meg. Ugye a teremtés elszakadt a teremtőtől, és Krisztusban talál ismét egymásra. Tehát lényegében itt arról van szó, hogy csak nézzük meg, hogy milyen munkájának az eredménye. Aki vakolt lát, aki béna volt jár, aki borzasztó terheket hordoz, felszabadult, aki elveszett volt, megtalálja az Istenét. Ez nem lehet a gonosztól. És ez az, ami hogy a mi tetteinkre is rávilágít és ráirányítja a figyelmet. Kérjük Isten szent lelkét, hogy úgy cselekedjünk és úgy éljünk, hogy ilyen Krisztustól származó eredményei legyenek az életünknek. Mert hogy olyan sokszínű az élet, hogy nem lehet mindent kategorizálni, dobozokba tenni, minden egyes helyzetre valami pontos utasítást adni. Ha az osztálytársad szemében egy könycseppet látsz, akkor jobbról közelítsd meg, kettőt akkor balról, nem lehet ilyet tenni. Annyit tudunk tenni, hogy azt kérjük, hogy az a lélek, ami Jézus Krisztusban van, az legyen bennünk, és az vezessen, hogy az életünk, a hatásunk másokra, az osztálytársainkra, a családunkra, ez legyen életet adó, életet építő, gyógyító és segítő. Hogy ez fakadjon a belső lényegünkből. Mert az ige bennünket olvas. Tehát nem csak arról van szó, hogy mi olvasok a Bibliát, hanem a Biblia is olvas bennünket, hogyha tükörként tartjuk magunk elé, és megvizsgáljuk a lelkünket. És azt látjuk, hogy nekünk is három állapotunk lehet, néha óránként változik, néha naponként, néha mind a három, vagy így változik. Ugye van az, amikor Istennel szemben állunk. Ez az embernek a természetes állapota, a természeténél fogva. Aztán valamikor meghasonlott állapotban vagyunk, hogy ez a teljes belső bénultságnak az állapota, amikor nem tudunk kimozdulni egy ilyen érzelmi belső összeütközésből, és lehetünk Istennek az emberei. És Jézus Krisztus azért hívott el, hogy keresztény emberként az ő lelkével a szívünkben ott álljunk mellette, hogy kilépjünk az Isten ellenség állapotából, amikor születtünk, hogy helyreálljon a lelkünk ebből a belső meghasonlásból, és átlehessünk az ő szent lelkével, amely ezután a helyes útra vezet. Végül ez a példázat, amit Jézus mond, biztatást is hordoz. Az igének a harmadik harmada egy erős emberről szól, akinek a házába nem lehet betörni, ha csak meg nem kötözik előtt. Ez arról szól, hogy nekünk erős Istenünk van, és a mi védelmezünk erős. Tehát, hogyha aggódnánk a belső meghasonlásunk miatt, hogyha vergődnénk abban, hogy olyat tettünk, olyat gondoltunk, olyat szóltunk, ami Isten ellen való, és ez pedig ugye azt jelenti, hogy ami bennünk van, az nem jó, akkor nem kell aggódnunk, mert az az erős ember, az emberfia Jézus Krisztus, aki elhívott bennünket, az bizony erősebb minden démonnál. Minden gonosznál, minden elvetemültségnél, angyaloknál, ördögöknél, sőt, még a halálnál is erősebb. Őt nem lehet kifosztani. Az ő kezéből nem tud kitépni egy rossz hangulat, egy rossz gondolat, egy rossz időszak az életedben. Senki és semmi nem vehet el tőle, ő meg tud bennünket tartani. És akkor, hogyha visszatérünk az elejére, hát akkor azt mondhatjuk, hogy ezentúl az emberi vélemények, hát azok csak vélemények. Egy valami, amire irányítja az ige figyelmünket, hogy ki emelkedjünk ebből az egész véleményerdőből, ez pedig az, hogy tekintsünk a mi megváltónkra, és kérjük az ő szent lelkét. Lehet, hogy valaki először így meglepődve rázza a fejét, és azt mondja, hát te még mit csinálsz? Igazából nem ez a fontos, hanem az, hogy Jézus Krisztussal járjunk együtt az úton, és az ő szent lelke teljesedjen ki, és erősödjön meg bennünk. Könyörögjünk ezért. Megváltunk. Néha fáj, hogyha valakinek rossz a véleménye rólunk. Néha fáj, hogyha olyat hallunk vissza, ami egyáltalán nem igaz. És nagyon fáj, amikor jó szándékkal akarunk segíteni, és utána ezt rosszul értelmezik. Kérünk, óvj bennünket a meghasonlástól. Kérünk, vegyük ki bennünket a gonosz állapotból. És add, hogy magabiztosan a szent lelkedet elkérve cselekedhessük a jót. Add, hogy gyógyítsunk, segítsünk és építsünk, úgy, ahogyan te elhívtál bennünket. Jézus Krisztusért, ami megváltunkért, könyörgünk, hallgass meg könyörg imádságunkat. Ámen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Isten szeretete és a Szentlélek közössége legyen mindnyájatokkal. Amen. Zárjuk Isten tiszteletünket. A 66. Zsoltárunknak az eléneklésével. Hogyha a diáknaptárból nézed, a 66. Zsoltár az a 8. oldalon található. Énekeljük a 66. Zsoltárnak az első versét. Így kezdődik, örvendj egész föld az Isten. Thank you.